A Csúcs és Forrás című liturgia magyarázó műsor következő részét hallják. Az előző részben, a Szent Mise második nagy részében, az Eukarisztia liturgiájában az eukarisztikus imádsággal foglalkoztunk. Azzal az imádsággal, ami minden Szent Misének a központi és legfontosabb eleme, és ami a felajánlástól egészen a záró dicsőítésig, az úgynevezett doxológiáig tart. Ebben a részben az eukarisztikus ima alatt jelenvalóvá lett az oltáron Jézus teste és vére valóságosan a kenyér és a bor színe alatt, ezután tehát, mivel a Szent Mise egy húsvéti lakoma az utolsó vacsora emlékezetére, következik a szent színeknek a magunkhoz vétele, vagyis az áldozás. Erre irányulnak az eukarisztikus imádságot követő imák a Szent Misében. A mi atyánk elimádkozását a papnak egy bevezető felszólítása előzi meg. Ez a felszólítás a legáltalánosabban a következőképpen hangzik: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. De hallhatunk másféle felszólításokat is, például Adventben azt, hogy Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett, ezért merünk így imádkozni. Vagy Nagybőjtben, ha Isten atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsásson meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. És ezután következik a mi atyánk imádkozása. Ez a bevezető felszólítás leginkább arra való, hogy valóban utána a hívek együtt tudják elkezdeni az imádságot a mi atyánk kezdéssel, vagyis itt nem arról van szó, hogy a pap különböző teológiai tanításokat akar adni, nem is érdemes szerintem nagyon bonyolult bevezetéseket kitalálni, hanem inkább egy ismert pár szavas felszólításról van szó, aminek mindenki tudja, mikor van vége, és együtt tudjuk elkezdeni az egész közösséggel azt, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Azért is fontos ez, mert maga az imádság pont azzal kezdődik, hogy mi atyánk, vagyis arról beszélünk, hogy az egész közösségben mindannyiunknak Isten az atya, akit atyának szólíthatunk, és ezért valóban jó, hogyha itt a misében minden hívő már együtt mondja ki az imádságnak ezeket a kezdő szavait is, mi atyánk. Tudjuk jól, hogy az egész imádság nagyon fontos, hiszen Jézus tanította mi nekünk ezt az imádságot, amikor a tanítványok kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni. És azóta is hányszor elmondjuk ezt az imádságot, ez az alap imádságunk, amely tulajdonképpen a legfontosabb kéréseinket tartalmazza, a bűntől, a gonosztól való szabadulást, a megbocsátást, Isten országának az eljövetelét, Isten nevének a megszentelését, és ami itt a Szent Misében az áldozást megelőzően a legfontosabb, a mindennapi kenyerünknek a megadását, amit persze érthetünk úgy is, hogy legyen meg minden nap a fizikai betevő falatunk, de mégis talán még inkább érthetjük úgy, hogy a szent áldozásban tudjunk találkozni rendszeresen ma is az Úr Krisztus testével és vérével. A mi atyánk imádságot a Szent Misében lehet énekelni is, vagy lehet prózában mondani is, és ugyanígy az azt követő imádságokat is. A mi atyánk azzal a kéréssel fejeződik be, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez a kérés, hogy ne vigy minket a kísértésbe, kicsit furcsának is tűnhet, hiszen Isten miért vinne minket kísértésbe, kérdezhetnénk. Azonban itt arra kell gondolnunk, hogy azt kérjük Istentől, hogy oltalmazzon meg minket azoktól a helyzetektől, azoktól a körülményektől, amelyek aztán bűnök elkövetéséhez vezethetnek minket. Az utolsó kérés is nagyon fontos, a gonosz hatalmától való szabadulásnak a kérése. Ezt a kérést utána a pap az úgynevezett embolizmusban ki is fejti, hiszen amikor a hívek befejezik az imádságot úgy, hogy szabadíts meg a gonosztól, akkor a pap folytatja az imádságot, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Majd amikor a pap ezt az imádságot, embolizmust elmondta, akkor erre válaszolják a hívek a záró dicsőítést, ami a Szentírásban nem kapcsolódik közvetlenül a mi atyánkhoz, de ami a bizánci misében benne van, és számos görög szentírásba is bekerült, ez a mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezután az úgynevezett béke rítusa szertartása következik, ami abból áll, hogy a pap mond egy kis imádságot a békért, általában ez úgy hangzik, hogy Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki össz és uralkodol mindörökkön örökké. Majd a hívek felelik rá, Amen. És ezután következik a békének az adása, az Úr békéje legyen veletek mindenkor, és a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével, legyen békesség köztünk mindenkor. Ilyenkor szokás kezet fogni a mellettünk álló testvérekkel, ami által kifejeződésre jut, hogy próbálunk testvérként szeretetben egymás felé fordulni, és megbocsátunk mindenkinek. Ezt a béke adást különböző közösségek különböző módon valósíthatják meg, azonban a Szent Mise általános rendelkezései azt írja, hogy az a helyes, hogy ha mindenki csak a hozzá közelebb állóknak és mértéktartóan fejezi ki a békejelét, hiszen itt leginkább úgyis egy szimbolikus cselekedetről van szó, azzal, hogy a mellettem álló egy-két embernek a kezét megfogom, kifejezem azt, hogy mindenkivel szeretnék békében és szeretetben élni. A másik szempont pedig, amit érdemes észrevennünk, az az, hogy itt elsősorban nem a mi saját békénkről van szó, amit nagy erőfeszítések árán próbálunk megvalósítani, hanem az Úr békéjéről, aki az ő saját békéjét adja nekünk, ezért fontos azt úgy felfognunk, hogy a pap adja, kéri az Úr békéjét számunkra. Szokás is sok helyen az, hogy a minisztránsok megkapják a paptól az Úr békéjét, és leviszik a hívekhez, akik a minisztránsoktól kapják meg ezt a békét, és adják tovább. Sok helyen szokás az is, hogy már a mi atyánk imádságot és az azt követő imádságokat is úgy mondják el, hogy a pap megfogja a minisztránsok kezét, mint egy ilyen félkörbe beállva. Nincs ez előírva, és nem is mondom azt, hogy mindenhol ezt be kéne vezetni, azonban én szép dolognak tartom ezt, pont azért, mert talán így is jobban kifejeződik az, hogy a pap személyéből kiárad az Úr békéje az egész közösségre, amelyet egymásnak továbbadunk. És ekkor, ezután, miután már kértük a gonosztól való szabadulást, megbocsátottunk embertársainknak, kiengesztelődtünk velük, akkor érkezünk el magához az áldozáshoz, amit a kenyértörés szertartása vezet be. A kenyér megtörése azt jelenti, hogy a pap megtöri a szentostját az oltárnál, mint ahogyan Jézus is megtörte az utolsó vacsorán a kenyeret, és így adta az apostoloknak. Ez kifejezi azt, hogy mindannyian ugyanabból az egy kenyérből részesedünk, tehát egyek vagyunk Jézusban, testvérek vagyunk mindannyian. Amikor a pap megtöri a szentostját, akkor egy pici kis részt beleejt a kehelybe, Jézus vérébe. Ezt a részt nevezik úgy, hogy az Úr testének és vérének egyesítése. Ezzel fejezzük ki azt, hogy Jézus teste és vére az egy egységet alkot. A szentáltozásban mindig a teljes Jézust vesszük magunkhoz, még akkor is, ha csak egy szín alatt történik az áldoztatás. A kenyértörés fontos része a szentmisének, olyannyira, hogy az apostolok korában az egész szentmisét kenyértörésnek nevezték. Ma sokszor van, hogy a hívek talán észre sem veszik a szentmisének ezt az apró mozzanatát, hiszen a pap ezt csendben magában végzi az oltárnál, a hívek pedig közben éneklik az Isten báránya éneket, azonban fontos tudnunk, hogy közben ez történik. Az Isten báránya ének, vagyis az Agnus Dei, az pont azt a célt szolgálja, hogy kísérje a kenyértörés szertartását, vagyis a benne található kéréseket, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk, meg adj nekünk békét, ezt ismételhetjük egészen addig, ameddig a kenyértörés szertartása tart. Mindeközben a pap magában halkan még egy szép imádságot elmond, ami úgy hangzik, hogy Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem szent tested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Vagy van ennek az imádságnak egy másik, egyszerűbb formája is, ez úgy hangzik, hogy Uram Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele, ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, hanem jóságodból szolgáljon lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. Ezután pedig, miután a hívek befejezték az Isten báránya ének éneklését, következik a szentáldozásra való meghívás, ami abból áll, hogy a pap felmutatja a szentostját, vagy a kehellyel, vagy anélkül a paténával, és a következőt mondja, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. A hívek pedig a Szentírásból vett kafarnaumi századó szavaival válaszolnak rá, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kifejezi ez a válaszunk azt az alázatot, amivel magunkhoz kell vennünk Jézusnak a testét és vérét, hiszen mi nem vagyunk méltók az Úr testére. Ez az ő ajándéka, a legnagyobb ajándéka, amellyel meg akar minket ajándékozni, és ami segítségével el akar bennünket vezetni az üdvösségre. Én kívánom mindenkinek, hogy ilyen örömmel és alázattal vegye magához Jézus testét és vérét, amely segíti őt az Istennel való egyesülés útján. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csúcs és forrás. Kelemen Imre atya liturgia magyarázatát hallották.
Lélek hangja.
11 óra.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallják.